Egy következő témába kezdenék bele. A lelki után a testi, a fizikai élet témájában. Egymáshoz szervesen kapcsolódik a téma, ugye a húsfogyasztás, a vér, a zsírkérdés és az ember viselkedése, magatartása. Jól ismert tény, hogy a véres hús ugye vadítja az állatokat. Érdekes, hogy maga a húsfogyasztásnak is van egy, magának a húsfogyasztásának is van egy ilyen jellemzője. És bár olyan nagyon sok minden nem látszik az ábrán, én mégis igyekszem vetíteni, és illetve azokat elmondani, még föl vannak vetítve. Magyarországon, az Európai Unióban és a tengeren túlon el van folytva ez a téma. Ma már nem mondom, hogy nem szabad erről beszélni, de csak óvatosan szabad. Talán tudjátok, hogy Amerikában volt egy műsor, olyas, mint nálunk mondjuk a Friderikus Show volt, tehát ilyen nagy quiz show, vagy ilyen bemutató show, ahol embereket mutatnak be, és a húsiparról lebeszéltek embereket, egy nagyon híres beszélgető, egy riporter hölgy, egy showman tartotta, és a műsorban bemutatták a hamburgert, a hamburger hatásait, készítését, és a műsor után az emberek jó része Amerikában leszokott a hamburgerről, beperelte őt a húsipar. Érdekes, hogy nem szólt konkrét cég ellen, hanem egy iparág ellen szólt, de a húsipari vállalatok beperelték a profit kiesés miatt. Talán $1 millió perköltség volt, nagyon magas, de megnyerte a pert a hölgy, és elvesztette a húsipar, némi reményt keltő ez a dolog. De figyelnünk kell arra, mit és hogyan mondunk, mert én inkább abban hiszek, hogy szűk körben tudunk hatást elérni magunkban, egymásban. Én bár járok a médiába is, de én nem nagyon hiszek a tömeges megtérésben, hanem én a csoportos megváltozásban, illetve a kis csoportos beszélgetésekben hiszek inkább. Az állattenyésztés, a takarmányipar, a fehérjefeldolgozás globális iparággá nőtte ki magát, tőkekoncentráció megy végbe, az élelmiszeripar érdekérvényesítővé vált, a gyógyszeriparral összefonódva, a táplálkozás hagyományokra hivatkozik, a szakma fél a hiányállapotoktól, ha valaki elhagyja a húst, azonnal összecsapja a tenyerét egy védőnő, egy dietetikus, hogy mi lesz veled, kisfiam, mi lesz önökkel, vas hiány, B12 hiány, stb. Holott a világ harmad része vegetáriánus vagy vegán, és a vas hiány a húsevőket érinti jócskán. Van egy könyv a kezemben, nemrég jutottam hozzá, Vegetáriánus élet a címe, vele lehet majd olvasni, ha valaki szeretne. Itt ír például a vas hiányról, ír a B-vitamin hiányról, és ír arról is az a könyv, hogy az ember természeténél, jellegénél fogva vegetáriánus. Összeveti egy táblázatban a ragadozó és a növényevő élőlények jellegzetességeit. Biztos már olvastatok ilyesmit. A ragadozóknak karmaik vannak, a növényevő emlősnek nincsenek karmai. A ragadozónak nincsenek bőrpórusai, a test a nyelven keresztül párologtat. A növényevő bőrlélegzéssel dolgozik, pórusok millióin keresztül, az embernek ugye vannak pórusai. A ragadozónak záró állkapocsa van, szélesre nyíló állkapoccsal, a növényevőnek rágó állkapcsa van oldalsó mozgással, mi is képesek vagyunk ilyesmire, de most nem muszáj gyakorolnunk, keskenyen nyíló állkapocsal, éles hegyes tépőfog a ragadozónál, nincsenek éles hegyes tépőfogak a növényevőknél. Nincsen lekerekített őrlőfog a táplálék megrágásánál a ragadozónál. A növényevőnél lekerekített őrlőfogak vannak a növényi táplálék megrágásához. A ragadozónál nincsen nyálmirigy a szájban. A növényevőnél jól fejlett nyálmirigyek. A magvak növények előemésztéséhez. Ugye az embernél is van nyálmirigy, nem is kevés. 3 nyálmirigyünk van a különböző szénhidrátok bontásához. A ragadozóknál kifejezetten savas a nyál, és nincs enzimrendszer benne, ptialin. A növényi táplálékhoz már nincs rá szükség. Az embernél lúgos, semleges, gyengén lúgos a nyál, amilázok és sok ptialin van benne a szénhidrát és a növény emésztéséhez. A ragadozónál gyomorsav 10-szer erősebb, mint az emberi, a csontok, inak, szívós izmok megemésztésére. A növényevőknél gyenge gyomorsav van. Ha az ember húsra szokik, a gyomorsav hatás erősödik, és ezért fekély is erősödik. A ragadozóknál a gyomor hasonló egy kerek zsákhoz, nincs előgyomor, sima bőrfelület a gyomorban. A növényevőknél a gyomor hosszúkás, bonyolult a bélrendszer, a bélbolyhaik vannak, részben többszörös emésztőgyomorral, ugye a kérődzőknél például. A ragadozóknál az emésztőrendszer maximum 2-3-szorosa a testhossznak, tápcsatorna. Növényevőknél az emésztőrendszer a testhossz 5-szöröse, nem kérődzőknél. Ugye az embernél mennyi a tápcsatorna hossza? Mint egy 8-9 méter, amiben a hús ugye rothadásnak indul, ezért nem való. A növény viszont erjed a vastagbélben, tehát hasznos, védi a bélflórát. Az emberi testmagassága mondjuk mennyi? 1,8, 1,7, 1,8, szorozzátok meg ezt 5-tel, és megkapjuk, hogy 9. 8-9. Növényevőknek kifejezetten. A ragadozóknál a máj az urikáz enzim miatt 10-15-ször több húgysavat választ ki, mint egy növényevőnél. A növényevő viszont nem rendelkezik ezzel az enzimmel, ami a veszélyes húgysavat lebontaná, ezért az emberi máj csak kevés húgysavat tud kiszűrni. Ez az oka a közfénynek, illetve az ízületi betegségeknek. Csak jeleztem, hogy milyen érdekes ez a könyv, és ehhez hasonló könyveket is lehet találni. Az ember mindenevő, azt mondják, mégis a mindenevőn belül növényevő alapvetően, de képes a húst is megemészteni. Szeretnék már is tovább lépni. Hagyomány, tudomány, ipar, fogyasztó. Azt mondja a húsipar, hogy ez Magyarországon a hagyomány a húsfogyasztás. A tudomány azt mondja, kell a hús. Fehérje, B12 vas. Az ipar azt mondja, hogy üzlet a hús. Csináljuk. A fogyasztó azt mondja, jó ízű a hús. Mindenki kívánja. Hadd mondjam el azt nektek, hogy amikor Magyarország az Európai Unió felé nyitott, választás elé került, mert az Európai Unióban a sertéshús ágazat nem olyan nagy. És Magyarország beerőltette az Unióba a sertéshúst, ugye akkor jött a Mangalica, marketing fogás volt. Tehát az, hogy tudomány, meg ipar, Magyarország erőlteti a sertéshús ágazatot, pedig nem kellene erőltetni, hiszen jól ismert, hogy ez káros, ma már a magyar tudományos világban is. Az Európai Unió 2002-ben megszigorítja az állati termékek forgalmazását, mert kiderül, hogy olyan egyre ártalmasabb kórokozók jelennek meg, amelyeket nem lehet zugolyában tartani. Az állatorvosok és zoonózist kutató állatorvosok egyre inkább jelzik, hogy baj van. Ezt takargatni nem lehet. Ezért az Európai Unió élelmiszerbiztonsági hivatala törvényeket és direktívákat hoz létre a hús-húskészítmény, tej-tejtermék, tojás-tojástartalmú készítmény és a hal-feldolgozott haltermék kapcsán. Jelzésérték. Szokták kérdezni tőlem, Gáborkám, milyen jelei lesznek annak, hogy a húsról le kell szoknunk? Ez az egyik jel. Megszigorítják, élelmiszerbiztonságokra hivatkozva egyre veszélyesebb kórokozók jelennek meg. Ezen felül kiderül, hogy a hús nem egészséges az ember számára, és újabb szakmai eredmények látnak napvilágot. Titokzatos újabb emberi kórképek. Nyirokmirigy rákkal foglalkozó kutató, csirkék nyirokmirigy rákjával foglalkozó kutatók mind nyirokrákban halnak meg. Korábbi leírás volt, titkosított dokumentum, később tárták föl. Egyik kutatónak a családja is. Azt mondják, nincs összefüggés. Mert hogy nem fertőző. Czeisler professzor leírja a könyvében, és a virológusok is leírják ma már, hogy a egyes rákbetegségek vírusgénekkel, vírusokkal, mint iniciátorral lépnek be a szervezetbe, és nem kizárt, hogy ugyanaz az iniciátor, ugyanaz a kiváltó tényező, ami a csirkéknél kiváltotta a nyirokmirigy rákot, a kutatónál is kiváltotta. Megerősödnek a régiói kórokozók, kifejezetten az Escherichia coli a repülőtereken szaporodik, és már a repülőtereken minden rendő és rangú náció jelen van. Az Escherichia coli rájött legokosabb számára a vasútállomásokon és a repülőtereken szaporodni. Olyan génmutációkra képes a coli a repülőterek különböző bútorzatain, amire máshol nem. Így alakultak ki a kifejezetten utashasmenést okozó, erősen veszélyes kóli fajok. Terjednek az állatbetegségek, zoonózisok, ezek az emberre is egyre fertőzőbbé válnak. Egyre több hírt hallunk ételfertőzésről, ételmérgezésről, és növekszik a húsbotrányok száma. Ma már nem igazán lehet tagadni, és a szakma nem is tagadja, hogy a hússal baj van, és a szakma tehetetlen. Szoktam mondani, hogy erről készült egy publikációm, amit kicsinek terveztem, de vastag lett, mert annyi szemléhez jutottam hozzá, ez a Beteg táplálékaink című könyv. Minden könyvesbolt visszárúzta a könyvet, visszaadta, nem kíváncsi rá Magyarország sem. Szlovákiából hívott fel egy kedves egyetemi docens hölgy, el is jött ide tavaly Bózsvára, tárgyaltunk, hogy az ottani állatorvosi egyetemen szeretné segédanyagként használni a könyvet, mert fel szeretné hívni a figyelmet a létező problémákra. Hát én örültem neki, nem azért, mert az én könyvem, hanem mert a sok kudarcélmény mellett azért vannak pozitív fejlemények is, és most van a könyv fordítás alatt egy szlovákiai szakintézményben a Beteg táplálékaink című könyv. A hatósági apparátus sajnos fázis késésben van, az állati szervezet gyengül, Holstein Fries vérségű szarvasmarhák, tejadó szarvasmarhák nagyon gyenge immunitásúak, folyamatosan erősítik őket különböző szerekkel, antibiotikumokkal, az ember is gyengül. A meggazdagodási vágy, az etikátlan élelmiszeripari stratégiák erősödnek, az élelmiszer silány bizonytalan minőségűvé válik. A korábban már többször említett Ellen Goodwhite-nak van egy idézete, ami így hangzik, hogy eljön az idő, amikor bizonytalanná válik az állati eredeti termékek fogyasztása, nem csak a húsra gondolt, a tejre és a tojásra is, és megütötte a fülem, hogy nem azt írja, hogy mérgezővé válik. Mert időnként barátaink azt mondják, hogy nyugodtan ehetjük, hiszen még nem halunk meg tőle. Úgy szoktam mondani, azonnali halált nem okozó termékek. Bizonytalanná válik. A bizonytalanság a lényeg. Amikor a hús bizonytalanná válik. És emlékeztek, hogy mondtam, élelmiszerbiztonság. Én élelmiszerbiztonságból diplomáztam, és rengeteget hallani. Bizonytalanná vált, erősíteni kell a biztonságot. Tehát, hogy ezzel csak azt szeretném erősíteni, hogy ténylegesen bekövetkeznek ezek a folyamatok. Az állati termékek bizonytalanná váltak. Mit csinál ilyenkor a szakma? Erősíti a szabályozást. Törvényeket hoz, szigorítja. A problémakör, környezeti változások, klímaváltozás, kemizációk, létrehozzák a vírus és baktérium mutációkat. A biológiai egyensúly tápláléklánc kérdése, feldúsul a táplálékláncban a káros anyag, ugye melyik a csúcsragadozó Magyarországon, a világon, az ember. Melyik a második? Amelyiket az ember megeszi. Tehát tulajdonképpen a tápláléklánc csúcsán álló élőlény megeszi a második helyezettet. És ezáltal ez a fajta mérgezettség a legerősebb, legintenzívebb a táplálékláncban. Amikor növényevőkké válunk, abban is lehetnek szennyeződések, de a tápláléklánc szempontjából lesz sokkal kíméletesebb megoldás. Megjelenik a nagyüzemi állattenyésztés és a gyorsított izomfejlődésű broiler állatok tartása. Broiler csirke, broiler pulyka. Az emberiség még azzal sem elégszik meg, hogy állatot eszik, azt mondja, minél gyorsabban szeretnék enni állatokat, ezért létrehozza azokat a csirkeket és pulykákat, és hát nyilván sertéseket, csak azok nem broilerek, hanem máshogy hívják, amelyek 6 hét alatt fölnevelik az izmukat, genetikailag úgy módosítja az ember a csirkét, hogy az a lehető leggyorsabban elérje a vágósúlyt és levágja. Igaz, hogy az állatnak a vérkeringése nem alakul ki, a szív egyik kamrájában folyamatosan kevesebb vér van, hogy ezzel küzdenek szívbeteg állatok. Ízületei borzasztóan fájnak az állatnak, tehát sántikál. Ott van a májra hízlalt liba. Az emberiség egy olyan útra lépett, ami már teljesen idegen a természetes biblikus úttól. Tehát ez már nem az a húsfogyasztás, amit Isten megengedett az özönvíz utáni időben, hogy megeheted, szabad megenned, nem tiltott. Az emberek most már eszik, sőt fajják a húst. Robbanásszerű népességnövekedés, városiasodás, az állati termékek szerepének fölértékelődése, az állattenyésztésben a minőségi helyett a mennyiségi termelés térhódítása, és a takarmányipar modernizációja, vagyis a hús és a hal liszt elterjedése, nagyon rossz higiéniai állapotú lisztek elterjedése. Ugye ezek a lisztek szennyezték el a világot részben, amikor Ézsaiás próféta azt mondja, hogy az ember ugye elfertőzi maga alatt a földet, Hát gondolkodunk, hogy hogyan és miként. Takarmánylisztekkel, nagy részben, személyes meggyőződésem, vagy egyéb dolgokkal is. Takarmánylisztekkel. A Biblia azt mondja, hogy a hullát, azt a lehető leghamarabb meg kell semmisíteni, el kell égetni, ugye, el kell hantolni, nem szabad felhasználni, hozzá sem érni. Ha csak valami hozzáér ehhez a tárgy, ehhez a testhez, azt is össze kell törni. Nyitott edényeket össze kell törni. Ószövetség, mózesi törvények. A Biblia ezt mondja. Az ember mit csinált? 20. századról beszélünk, az okos, intelligens, fejlett civilizáció. A hullákat dökutakba gyűjti, visszadolgozza. Ha az állatorvos azt mondta, hogy ez egy súlyos fertőzés miatt hullott el, nyilván azt lejelentik a szakhatóságnak és intézkednek a megsemmisítésről. De ha nincs kifejezett globális vírusos veszély, a dökútba kerülő bizonytalan minőségi hullákat visszadolgozták, hőkezelték, és kiderült, hogy alacsony hőfokon, ezért lett ugye a surlókor, kergemarhakór is, és illetve a prionok nem haltak meg. Az emberiség nem ismerte még a prionokat. A prion egy más fajsúly, mint a vírusok. És újabb és újabb kórokozó ágensek jelentek meg, mindaddig, míg 2002-ben az Európai Unió megtiltja a hullák visszadolgozását. 2002-ben. Eddig kellett várni. De addigra már az ember elfertőzte a bolygót, és hadd mondjam el, hogy a takarmánylisztekből a szalmonellózis és az összes többi ágenset a madarak vitték el a föld különböző részeire. Ha valaki esetleg azt mondaná, hogy na hát nincs mindenhol takarmányliszt, hát hogy lehet ez? Hát úgy, hogy a talajvíz, az erek, talajban lévő vízerek, illetve a vadmadarak a teljes lakott földet behálózták. Egyetemen már nekünk azt oktatták, hogy ha egy csigát fölveszel a földről Magyarország bármelyik szegletében, beviszed a laborba, biztos, hogy fogsz benne találni orsó és galantféreg petét. Ugye ez problémát jelent, mert ugye régen ez nem volt jelen. Tehát parazitát. Minden egyes ízelt lábú, most az, hogy itt Bózsván, ezt nem tudom, a szakma azt mondja, állatorvosi szemle azt mondja, minden egyes ízelt lábú hordoz ma már parazitát. Elfertőztük a bolygót, tehát lefettük. Lefettük a bolygót, a bolygó megfertőztetett. Ezért, ha valaki háztáiban tart csirkét vagy pulykát, és az fölcsippant egy kis csigát, mert hogy szokott, meg gilisztát, teljesen befertőzi parazitákkal a bélrendszerét, a helyben lévő rigó galambok és egyebek elviszik a különböző helyekre, sőt a házba is bekerül, ha van macska vagy kutya a környéken, parazitás lesz a szőnyeg. Ha ott gyermek lakik, kisgyermek, akkor be fogja kapni a szájába, szinte biztos, lejut a szervezetében, és rejtélyes, ugye először asztma, allergia, különböző belsőszeri problémák, ekcéma, később akár egészen a degeneratív folyamataik ez elterjed, amiképpen a hobbi állatokon keresztül is ilyeneket kaphatunk. Részben ezek magyarázzák a rejtélyes rákbetegségeket is gyerekeknél. Állati termékek világkereskedelme, üzleti érdekek, mezőgazdaság, takarmányipar, húsipar, erről beszéltem, gyógyszeripar összefonódása, mennyiségi szemletű termelés, erről is beszéltem, és a kényszerpályán haladó folyamatok. Ezzel nem lehet igazán mit tenni. Takarmányozás, húsliszt, halliszt, erről már beszéltem, friss vér vagy vérpor alkalmazása teljesen elfertőzte, hogy a Biblia azt mondja, hogy vért ne. Friss vért vagy vérport adtak vissza az állatnak, ettől várták ugye a fejlődést, nem is fejlődtek rosszul, csak elfertőzték őket. Csontliszt, hullaliszt, egyéb állati fehérjelisztek. 2002-től ezt megszigorították, csak kutya és macskatábba kerülnek. Mikotoxin szennyezettség takarmányban, hozamnövelők, antibiotikumok, hormonok, íz- és aromaanyagok, színezékek, nyugtatók, szaharin, ugye édesítőt is tesznek a sertéstábba, tettek régebben, és génmanipulált szójatakarmányok, szójaproteinek elterjedése. Kis tartási terület, zsúfolt tartás, rossz higiéniai állapot, környezeti stresszek, és letargia depresszió. Ugye az állatok letargiába kerülnek a vágás előtt, és stresszhormonok szabadulnak fel a halálfélelem miatt. A legerősebb stresszor a halálfélelem, az állatot ezért nyugtatják és pihentetik a vágás előtt. Elterjedt a kábításos vágás. Humánussági vagy állatvédelmi szempontból az állatot már kábítják. Emlékezem, mikor 15-16 éves koromban voltam egy zárdában, Németországban. Kedves szüleimmel mentem el, és az apácák is rendszeresen vágtak. Egyébként ha hiszitek, hanem, hogy az apácák akkor már ilyen Volkswagen buszokkal közlekedtek, úgyhogy furcsa volt, hogy ott rallizott egy apáca a Volkswagen busszal. És volt ott böllér, volt ott minden, ugye ebben a német zárdában. Mint egy kis belső világ olyan volt. És láttam bikát vágni. 4 hatalmas megtermett legény fogta, egyik húzta, és akkor még nem volt kábításos vágás, hanem hirtelen belőttek a koponya a homlokcsontján, majd beszúrtak egy vasrudat, és megtekerték. És az állat összerántotta a lábait, és leesett. És onnantól vágták el a nyakát. Akkor láttam először bikavágást, ugye ennek az a célja, hogy az állat már ne ellenkezzen. De tudjátok, rémes. Én akkor húsevő voltam. És az a pillanat, amikor egy élő állatba belőnek a homlokcsonton keresztül, tehát ez egy rutinszerű megoldás volt. Majd hát hadd ne mondjam, itt hölgyek is vannak meg. Szóval milyen dolog ez? És egy erre a cél rendszeresített fémből lévő vékony szerszámmal ott beszúrtak, és az a hang, ami kijött az állat torkán, ugye az agyvelőnek a tönkretétele, ezzel semmisítették meg az állat öntudatát, és így már az állat nem tudta, hogy hol van, innentől már azt csináltak vele, amit akartak, összekötötték a lábait, amit ösztönösen maga lárántott, hatalmasat puffant, ugye ez egy 5-600 kilós bika lehetett, rémes és rettenetes volt ennek a látványa. És bár nem sertés volt, vagy ilyesmi, de egy hatalmas bika, és akkor láttam először, hogy ez hogy működik, és ugye a fekália azonnal megjelent, a belek, a szag, és mondanom sem kell, hány ingerkeltő volt, és ott ügyesen dolgozott mindenki, az apácák keverték a vért, és ott mindenki dolgozott, félelmetes volt, na, hadd mondjam el, és már akkor gondolkodtam azon, hogy kell ez nekünk, miért csináljuk ezt? Broiler állatok, gyors izomtermelés, vázizomfejlődés, elégtelen vérkeringés, oxigén hiány. Fertőzésekre való fokozott hajlam, csontfejlődés, zavar, emésztőszei problémák. Ezért adtam a könyvemnek ezt a címet, hogy beteg táplálékaink. Beteg állat, beteg hús, beteg ember. Ez a láncreakció. Beteg állat, beteg hús, beteg ember. És beteg emberből pedig utána jól virágzó gyógyszeripar, vagy hadd ne mondjam még mi minden. Vákumcsomagolt hús látunk az ábrán, nyilván nem nagyon látszik. A húsipar gyárt, felvásárol, szállít, pihentet, megfigyel, felvezet, kábít, kivéreztet. Beszéltem a kábításról. A kábítást pont ezért hozták létre, mert ugye az állatokat védeni akarták, azonban a kábítással az állat nem véreztethető ki igazán jól. Bőrfejtés és egyebek, forrázás, bontás, hasítás, belső szervek vizsgálata. Rendkívül komoly, és viszonylag mondhatom, hogy precíz munkát végez a húsipar. Ha hibát vét, akkor fekáliás szennyeződés jut a húsra, ami miatt be is kell zárni egy üzemet, hogyha ez kitudódik. A töltelékes készítményekben általában marhahús van, sertéshús, ipari szalonna és vérplazma. A vérplazma helyében ma már a bőrkepor és a szójafehérje lépett, ami főleg génmódosított lehet az OETI hazai felmérése szerint, tehát 0,8%-ban keverik be a magyar párizsikba a génmanipulált szójafehérjét. Ez egy tudott és elfogadott dolog, nem új és nem büntetendő, mert 0,9% alatt engedélyezi a törvény. Egy jó technológus be tudja keverni 0,8%-ban, és jelentős profit, ez nagy mennyiségű termékeladás akkor. Forró füstölés, állás és főzés, így készülnek a fölvágottak, húspé, beleágyazott hús vagy ipari szalonna, 20-60% sertés marhahús, 50% ipari szalonna. A baromfi párizsiba és a baromfi sonkába is ipari szalonna kerül, tehát sertészsír van benne, ezért nyilván nem lehet igazán jó alternatíva. Pépkeverés, fűszerhozzáadás, töltés, klipszelés, füstölés, főzés, sütés, utolfüstölés. Így készülnek általában a fölvágottak, ezekből kell vizsgálni az egyetemeken is nyilván jóval részletesebben. A szalámifélék szikkasztással és nemespenészekkel készülnek, tömörítés, légtelenítés, töltés, megszurkálják, levegőzön, megmasszírozzák, érdekes, lekötik, szikkasztják, füstölik és érlelik. Az egyébként kellemetlen szagú és ízű húsból egy kellemes vajsavas, diacetiles, nemespenészes téli szalámi lesz. Ennek köszönheti az ízét és az illatát. Az emberi szervezetben viszont az elmúlt 100 évben komoly változások indultak meg, ezért az a hús, ami régen nem ártott az embernek annyira, az ma jóval ártalmasabbá vált. A rákbetegség miatt, az irritábilis bélszindróma, a krónbetegség, a kolitis ulceróza miatt, hogy ezek bélbetegségek, keringési rendszerbetegségei miatt a hús fehérje is káros. Nem csak a hús zsírja, állati zsír, hús fehérjeje. Fertőzések, kórképek, allergia, csontvesztés, a hús savasít és kalcium nincs benne. Ízületi betegségek, cukorbaj és lelki zavarok hátterében is a hús állhat részben. A szakma azt mondja, hogy a hús teljes értékű fehérjét tartalmaz, serkenti az izomerő növekedést. A fehérje szerkezete közel van az emberi izom fehérjéhez, tartalmaz B12 vitamint és magas savas tartalma. Ez a 60-as, 70-es évek szakirodalmából van, ma már ez jó részben megdőlt, ahogy mondtam, a világon elindult egy húsmentesség. Ez nem baj. Szintén régebbi írók, Ellen White is közte volt, azt írta, hogy az utolsó időkben az emberiség körében egyre többen hagyják el a húst, nem csak a hívők körében. És ez így is van. A hús kritikai értékelése, röviden ezzel szeretném befejezni, és a második részt elmondani nektek. Másodlagos fehérjék vannak benne, amelyek nehezen emészthetők, tehát ugye sokkal több proteáz és másfajta proteáz fehérje bontó enzim kell a húshoz. Többet tartózkodik a bélrendszerben, a gyomorban a hús, erősebb sav kell hozzá, aki vegetáriánus lesz, annak csökken a gyomorsav termelése. A fehérje összetétele nem minden szempontból szerencsés, metionin túlsúlya van, ezáltal a gerincre kifejezetten káros a húsfogyasztás. Ugye a metionin homocisztein képez, ami árt a gerincnek, ezt a folsav köti le. Tehát a növényekben sok a folsav, élesztő, sörélesztő, búzacsíra, zöldség és gyümölcsben sok a folsav, gerincvédő a növényi táplálkozás. Koncentráltabb gyomorsav és pepszin, tehát gyomorműködés, gyomorfekély hajlam. Gyulladás, fekély növekszik, helikobakter pylori esély növekszik, ideges nyálkahártyáink lesznek idézőjelben, tehát ideges feszült lesz az ember, és a hasnyálmirigy is túltermelőd, tehát a legrosszabb a rántott hús. Az olajban sült hús, ugye a bunda, olajban sült hús, a gyomor nem tud hozzálátni a húsfehérjék emésztéséhez, mert zsiradék vesz körül mindent, a gyomor nem tud zsiradékot bontani, csak később az epe, ezért szenved és kínlódik a gyomor. Sokkal többet dolgozik, elveszi az életenergiát a hússevés, rántott hús. Rántott hús, sült burgonya, majonéz, nem győzöm hangsúlyozni. Az ember időnként úgy érzem, hogy olyan dolgokat talál ki, amivel a lehető legkomolyabban akar magának ártani. Tehát amikor a testkontroll elterjedt, hogy a húst, mondjuk a grillezett húshoz zöldséget kezdtek enni az emberek, és nem sült krumplit, akkor javult az emésztés emiatt, mert a sült burgonya is olajban sült keményítő, a majonéz pedig tele van olajjal és tejföllel. Ezt nem tudja a gyomor kezelni. Ebből alakulnak ki a gyomor és bélbetegségek. A húsfogyasztás során a lebontási termékek a bélben mutagének, tehát mutációt okozhatnak, karcinogének, tehát rákbetegséget okozhatnak, teratogének, anyamékben magzatkárosodást okozhatnak, ammónia, nitrózamin, reakcióképes gyököket képeznek, gyulladás, polip, rák, IBS, irritábilis bélszindróma, amennyiben rostokkal nem párosul. A paleolit táplálkozás, ami most elterjedt, ugye húsos zsíros alapú étrend, de nem tartalmaz tejet, és adja a lenmagot. Adja a dióféléket. Tehát érdekes, hogy a paleolit, amit behoztak az Atkins diéta és a wellness vagy a fitness étrend összeházasítása kapcsán, adja a rostot, adja a húst, de adja mellé a sok rostot is. És ezért tapasztalják, akik ezt fogyasztják, a kevesebb bélgázképződést, mert a lenmag, a diófélék, a gyümölcsök és a zöldségfélék kötik az antioxidánsokat, de ettől még a paleolit nem lesz jó táplálkozási forma szerintem, csak egy viszonylag kíméletesebb technika. Savasító hatása van a húsnak, magas a purin tartalma, köszvény, ízületi problémákat erősít. Koncentrálódnak benne a növényvédőszerek, a toxinok, bizonyos hormonok és gyógyszerhatóanyagok. Tejben és húsban jobban, mint a növényekben. Számos vitamin, a kalcium és egyes nyomelemek is hiányoznak, a húsban szinte nincsenek nyomelemek és nincs mész. Nincs benne rost és nincs benne élőanyag. Hogy válik a hús fogyaszthatóvá? Levágják az állatot, ugye? Mi történik a hússal? Mondok egy szakifejezést, rigor mortis. Ismerős valakinek? Rigor mortis. Hullamerevség. Nyilván. Az állat megmerevedik, majd megindul micsoda? A hús porhanyóssá válása. Ugye a hullamerev állatot le kell. Tehát érlelik a húst, puhul a hús, mitől puhul a hús? megtanítják a húsipari szakképzéseken. Bomlik, ugye? Bomlik a hús. Nem oszlik még, nem rothad. Bomlik a hús. A hullamerevség bomlik. Enzimek elkezdenek, a sejtek esnek szét. A hús, a rigor mortis, bomlani kezd a hús, érik a hús. És amikor porhanyos, akkor dolgozzák föl. Érdekes és megrázó egyben. Döbbenetes volt, amikor kinéztünk az ablakon egy reggel, és van a házunk előtt egy vízelvezető rács. És egy macska állt a rácson. 6 órakor is ott állt, 7 órakor is ott állt. 8 órakor a fiam szólt, hogy apa, ez a macska milyen kitartó ott a rácson. De ugyanabban a helyzetben áll, és olyan furán. És hát képzeljétek, hogy milyen érzés volt, amikor kimentünk, és úgy, ahogy állt, így eldőlt. Beszorult a lába a rácsba, és úgy, ahogy állt, hát szegénykém küzdött, látszott rajta, hogy voltak vérfoltok. Szörnyű éjszakája lehetett, utolsó éjszakájának a macskának, de borzalmas volt, hullamerev volt, álló helyzetben. Hideg volt, hűvös volt, már tél után volt, megfagyott, kihűlt, és merev volt. Szóval az embert érik olyan döbbenetes hatások, hogy azt mondom, hogy most macska vagy tyúk, állat, mindegyik élőlény, és érzi a fájdalmat. Érzi a fájdalmat. Én ezzel érek az anyag végére. Itt most én a húsról beszéltem inkább, tehint erre most nem térek rá. A vegetáriánus táplálkozás, a vegán táplálkozás egy értékrend, egy szemlélet, egy gondolkodás. És tudom, hogy keletről is jön egy ilyen irányzat, meg a hindu, a mohamedán vallásból, de az én személyes hitem szerint a legelső vallás az az Édenkertben volt. Se nem a mohamedánoknál, se nem a hinduknál, hanem a Tigris és az Eufrates folyók közötti vidékről, az Édenből származott. Néktek adok minden makhozó füvet és minden fát, amelyen makhozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül. Ezért az Édenben növény alapú táplálkozás volt, és az a tapasztalat, hogy a növény alapú táplálkozás, a húsmentes táplálkozás visszaszorítja a szívbetegségek, a rák, a reuma, a csontritkulás megjelenése valószínűségét, csökkenti a dioxin terhelést. De nem okoz fehérje hiányt, ha van benne hüvelyes dióféle. Nem okoz vas hiányt, ha van benne mák, dió és színes gyümölcsök, lekvárja, levesűrítménye, homoktöv is. Általában a húsmentes táplálkozással sokan egyetértenek, és hogyha megengeditek, néhány nevet idéznék. Ki az, aki ma a világon vegetáriánus vagy vegán táplálkozáson van? Ugye tudjuk, hogy a régiek közül Empedoklész, görög természetfilozófus, azt mondta: nem szakítok véget az átokkal terhelt mészárlásnak. Nem látjátok, hogy vaktudatlanságban magát a lelket pusztítjátok el? Érdekes. Horácius. Merj bölcs lenni, merj gondolkodni, hagyd abba az állatok leölését. Ovidius. A korszak, melyet mi aranykorként ismertünk meg, meg volt áldva a fák gyümölcseivel és a növényekkel, melyeket a föld megterem, és az emberek száját nem mocskolta be a vér. Akkoriban a madarak gondtalanul mozgatták szárnyaikat a levegőben, és a nyúl szabadon, félelem nélkül kószált a szabad mezőn, mint egy édeni állapot lenne, ugye? Minden helyen árulás nélkül éltek, nem uralkodott igazságtalanság, és minden béket töltött el. Későbbi korokban egy bajkeverő becsmérelte, és megvetette ezt a tiszta, egyszerű táplálékot, és falánk bendőjébe olyan ételeket eresztett, melyek holttestekből származtak. Ezek azonnal utat nyitottak a rossznak, mondta Ovidius, Krisztus előtt 43-ban. Aztán Assisi Szent Ferenc is idéz, Leonardo da Vinci-től is idéz, az a könyv Voltaire-től is idéz. Voltaire azt mondta: az bizonyos, hogy ez a förtelmes vérfürdő, mely szünet nélkül vágóhídjainkon és konyháinkon történik, számunkra már nem tűnik rossznak, ellenkezőleg. A borzalmakat az Úr áldásának tekintjük, és imáinkban megköszönjük gyilkolásainkat. Azonban létezhet-e bármilyen undorítóbb dolog annál, mint hogy valaki folyamatosan hullákusából táplálkozzon? Kemény, nem? Kemény szavak. Benjamin Franklin: a húsevés kiprovokálhatatlan gyilkosság. Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, Johann Wolfgang von Goethe, német költő és természettudós, vegetáriánus volt. Azt írta. Azt mondta egyszer, a vallásos tisztelet azelőtt, ami körülvesz minket, természetesen az állatvilágot is magába foglalja, és azt a kötelességet rója az emberre, hogy a közénk született teremtményeket becsülje és óvja. Aztán Schopenhauerről is ír, Abraham Lincoln azt mondta, én ugyanúgy kiállok az állatok jogaiért, mint az emberi jogokért, hiszen pont ez jelenti a teljes embert. Richard Wagner. Nem tudom, hogy a jó Isten hogyan fogja majd egyszer életművel megítélni. Az elmúlt hetekben több mint 50 partitúra oldalt írtam, mondja Wagner. A Parsifalhoz és 3 kiskutya életét mentettem meg. Majd meglátjuk, melyiknek lesz nagyobb súlya a mérlegen. Nem szeretném húzni ezekkel az időt, de ha valakit érdekel, szívesen kölcsönadnám a könyvet. Lev Tolstoy, Emil Zola, Karl May, Nietzsche, Nikola Tesla. Vegetáriánus volt. A híres horvát-amerikai fizikus és elektrotechnikus azt mondta, a zöldség termesztését előnyben kell részesíteni, és azt gondolom, hogy a vegetáriánus életmód a meglévő barbár szokásoktól való ajánlatos eltérést képviselni. George Bernard Shaw, Will Kellogg, ugye a híres amerikai élelmiszergyáros, Rudolf Steiner, Tagore, Gandhi, Albert Schweitzer, híres Nobel békedíjas, Albert Einstein, híres mondását biztos ismeritek. A vegetáriánus életmód, mondta Einstein, pusztán az emberi temperamentumra való fizikai hatása miatt is rendkívül pozitívan tudná befolyásolni az emberiség sorsát. Ezzel folytatja, én így éldegélek zsír nélkül, hús nélkül, hal nélkül, azonban teljesen jól érzem ebben magam. Szinte már úgy tűnik számomra, hogy az ember egyáltalán nem ragadozónak született. Csak azért mondom, mert amikor egy védőnő, vagy egy dietetikus, vagy egy bárki azt mondja, hogy hús nélkül az élet csak vegetáció, szabad tudni azt, hogy korunk nagyja is vegetáriánusok voltak, és Einsteinnél azt hiszem B12 vitamin hiánynál nem tarthatunk, hiszen a tudattal gondolkodása igen komolyan működött. Hát a világunk teljesen beállt arra, hogy ez rossz. Egyébként a tej és a tehinte és a tojás sokkal magasabb értékű, mint a hús, de hogyha elhagyjuk a tejet, míg a tojást meg lehet hagyni, hogyha a tojást is elhagytuk, akkor viszont nagyon fontos a párosítás. Tökmag, lennmag, szezámmag, hüvelyesek. És ténylegesen még néhány példa, tényleg nem húzom az időt, Mark Twain, illetve, bocsánat, nem, ő nem volt, színésznők közül, ha valaki esetleg járatos ebben, hogy ismerősek lesznek ezek a nevek, Demi Moore például vegetáriánus, egyébként a színészeknek ilyen oldalas felsorolása van, nagyon sok színész. Richard Gere például vegetáriánus. Alec Baldwin, Brad Pitt, Danny DeVito, Dustin Hoffman, Eric Richard, vegetáriánus, Jean-Claude Van Damme, pedig ő nem kis izomzattal rendelkezik, vegetáriánus. Azután Jude Law, vegetáriánus, Larry Hagman, már nem él, Orlando Bloom, Paul Newman, Peter Falk, ugye Kalambó néven ismeretes, Peter Falk, vegetáriánus volt, Pierce Brosnan, ugye a 007-es ügynök, Richard Gere, Steven Seagal, William Defoe, stb. Zenészek közül is rengetegen vegetáriánusok. Tulajdonképpen a művészek között, vagy a régi görögök között is sok a vegetáriánus. Én azt hiszem, hogy ez alapot adhat etikailag is, és egészségileg is. Hogy aki esetleg eszik még húst, nincs erőszak, nem erőszak az, hogy szokjunk le róla, de mindent megvizsgáljunk. És ebben a világban, ahol folyamatosan szigorítják ezeket, azt gondolom, hogy sokkal többet árt, mint amennyit használ a hús fogyasztása, és hála jó Istennek nagyon finom ízeket lehet komponálni. Növényi alapú ételekből nagyon sokféle természetes íz van, nagyon sokféle hasznos fűszer van, fantasztikus ételeket lehet készíteni, csak legyen kedvünk, legyen receptünk, legyen motivációnk ezekhez. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket.